Tehát ez mutatja a univerzum egyik legnagyobb galaxis térképét, de igazából annyi van, hogy ebből csak néhány szeletet mutatunk ebből a háromdimenziós térképből, mert az összes galaxis mutatnám a képernyőben jelenne, és nem lehetne semmit se látni. Tehát egyébként ezt az egész programot, ami ezt galaxisokat körbeforgatja, azt annyiból is érdekes, tehát látom, hogy a közönségben egyszer középiskolás, ezt a fiam írta, amikor 15 éves volt, tehát azért most már 7 évvel ezelőtt volt, de tehát látszik, hogy ez az ő számára is, amikor ezt, tehát ott hangosan kiabált és ugrált, amikor meglátta, hogy milyen szép az így létrejövő szerkezet. És ami tényleg ebben, amit nézni kell, az, hogy a galaxisok a teret nem egyenletesen töltik ki, hanem látszik, hogy nagyon szépen ilyen struktúrába szerveződnek. És egy kicsit erről fogok ma beszélni, hogy ennek az egész projektnek a történetéről, és ez hogyan változtatta meg az asztrofizikát és csillagászatot, ahogyan ma ismerjük. Tehát az előadás címe asztrofizika az interneten és a világtárcsért. Hát az égről nagyon, tehát ez nagyon régóta foglalkoztatta az embereket, az ég első térképeit a kínaiak készítették, vagy legalábbis erről sikerült képeket szerezni, de már a majáknál is, tehát az egyiptomiaknál is nagyon jó térképek voltak, de itt látszik egyszerűen már csillagképeket rajzoltak fel. És akkor Tycho Brahe az 1600-as években már egészen pontos és részletes csillagtérképeket készített. Azt érdemes még elmondani, tehát Tycho Brahe a dán királyi udvarban dolgozott, és az ő budgetja, tehát az ő költségvetése az egy lényegesen nagyobb része volt a dán királyi költségvetésnek, mint akármelyik országban az asztrofizikája első összeg. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy sokkal több pénzt költünk a csillagászatra, mint valaha. Tehát valószínűleg ennek a csúcspontja a Tycho idejében. Tehát ez mutatja a US Naval Observatory által készített térkép. Tehát ez igazából ezen az látszik, tehát itt van a galaxisnak az északi és déli pólusa, és itt nagyon szépen látszik a tejútrendszer, tehát tudjuk, hogy mi a tejút az egyik spirálkarjában levő csillag körül, a nap körül mozog a Föld, és akkor ez mutatja, hogy mennyi por, csillag és fény van a tejútrendszerben, de azért a tejútrendszer síkja fölött is a galaxisban van egy csomó struktúra. Tehát ez volt mondjuk a 80-as évek körül a tejútrendszerről készült legjobb térkép. 1990-ben készült tehát fellőttek egy műholdat, a COBIT, ami a mikrohullámú, tehát ilyen néhány centiméteres hullámhosszokon, több hullámhosszon készített térképeket az égről. És a Kóbi távcső teljesen megváltoztatta a mai kozmológiát. Tehát amikor az eredményeket 91-ben nyilvánosságra hozták Washingtonban az Amerikai Fizikai Társulat közgyűlésén, aznap volt éppen kozmológia órán Baltimore-ban az egyetemen, ez körülbelül egy órára van Washingtontól, és akkor az egész osztályon felpakoltam és mentünk, ügytem őket, mert mondtam, hogy ezt még unokáiknak is mesélni fogják. Tehát olyan hihetetlen pontossággal mérték meg a mikrohullámú hátteret, hogy ezért egy néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat kapott ez a csoport, tehát John Mapper és George Smoot, ezeknek a térképeknek az elkészítéséért. Erről majd kicsit fogok még beszélni, hogy mit láthatunk ezen, de alapvetően itt látszik a tejútrendszer, és amikor a tejútrendszer hozzájárulását levonjuk, itt valamikor, tehát ezek a pici fluktuációk, ezek igazából az univerzum nagyon-nagyon korai állapotát tükrözik. Tehát ezekből a kicsi hullámokból, amiket itt látunk, ezekből keletkeztek a galaxisok. És azok az üregek, amit a galaxisok között láttunk, azok lényegében ennek a struktúráját tükrözik teljes mértékben. Tehát 92-ben indult ez a projekt, a Sloan Digital Sky Survey. Tehát ezt sokszor úgy is hívjuk, hogy ez az emberi genom projekt. Tehát alapvetően megváltoztatta az életemet, mert 92-ben volt egy tanszéki értekezlet, ahol el kellett döntsünk, hogy belépünk ebbe a projektbe, és akkor az egyik kollégám nagyon nem akart belépni. és mondta, hogy csak akkor vegyünk részt ebben, hogyha van valaki közöttünk, aki hajlandó felállni és azt mondani, hogy az egész életemet, vagy az egész minden időmet ezzel a projekten fogom tölteni, ameddig be nem fejeződik és nem sikeres. És akkor ettől feldődöttem, néha van ez így, és akkor mondtam, hogy itt vagyok. És akkor úgy nézett akkor ki, hogy ez körülbelül 6 évig tart, vagy 5 évig, 6 évig tart, és akkor körülbelül, tehát akkor még a budget az 25 millió dollár volt, hogy 25 millió dollárt kellett összeadni egyetemeknek, magánalapítványoknak, a Hopkins része körülbelül 2 millió dollár volt. Tehát ez volt a terv, és akkor körülbelül 40 terabájtnyi adatot gyűjtünk össze, és a feldolgozás után valahol olyan 3 terabájt lesz. 17 év telt el, mire a projekt elkészült. Sok álmatlan éjszakán volt, hogy mit is csináltam. De végül is tényleg egy olyan projekt lett belőle, ami megváltoztatta a mai csillagászatot. 17 év lett, 100 millió dollár, a 20 terabájt, 40 terabájt helyett 120 terabájt lett, a 3 terabájt a feldolgozás után helyett 15 terabájt lett. Tehát minden sokkal nagyobb lett, és sokkal több időbe tartott. Ez már így van a tudományban nagyon sokszor. És egy picit arról szeretnék először beszélni, hogy miért is csináltuk ezt, és aztán egy picit, és aztán a történetét is elmagyarázni, hogy ez miért változtatja meg igazából a, és nem csak a csillagászatot, hanem ennek most már látszik, hogy kihatása lesz egy csomó más témájára is. Tehát alapvetően szerettük volna elkészíteni az univerzum végső térképét, ugyanúgy, mint ahogy elkészült a Human Genome Project, akkor ezt mi magunk között úgy hívtuk, hogy ez a kozmikus genom projekt. Tehát készíteni egy nagy térképet, aminek minden része nyilvánosan elérhető. És az egyik nagy kérdés akkor az volt, hogy mi a galaxisok térbeli eloszlása, és igazából hogyan miből keletkeznek ezek a fluktuációk, és milyen az eloszlás, hogy a galaxisok tényleg falakon vannak-e, tehát tényleg egy ilyen habszerű szerkezet volt. Amikor ezt elkezdtük, akkor összesen körülbelül 20 ezer galaxisnak volt meg a távolsága. Tehát egyszerűen nagyon-nagyon durva volt a térkép, teljesen a parti vizeken hajóztunk, hogy ebben a képben maradjunk. És akkor mi próbáltuk a nagy óceánok és az egyéb kontinenseknek a térképet elkészíteni, tehát nagyságrendekkel nagyobb térképet. Másik nagy kérdés az volt, hogy mit tartalmaz az univerzum, és erről mindjárt fogok beszélni. Tudjuk ma már, tehát lényegében ugye hogyan változott a kozmológiai képünk. Először rájöttünk, hogy a Föld az nem lapos, hanem kerek. Utána rájöttünk, hogy a Föld az a nap körül kering. Akkor rájöttünk, hogy a nap az csak a mi galaxisunkban a trillió csillag közül az egyik. És akkor rájöttünk, hogy a galaxis is csak a nem tudom hány trillió galaxis közül az egyik az univerzumban. És egy idő után rájöttünk arra is, hogy az az anyag, amiből mi állunk, tehát a hidrogén, hélium és a protonok és neutronok, az sem igazából a domináns anyag az univerzumban, hanem az univerzum tele van egy másik fajta sötét anyaggal, ami valószínűleg az ősrobbanásból visszamaradt elemi részecskékből áll. És mennyi a, tehát a könnyebb kérdés az, hogy mennyi a sötét anyag, mert ezt a gravitációs hatása révén meg tudjuk mérni, hogy mi a sötét anyag, ez egy sokkal nehezebb kérdés. Azt még mindig nagyon nehéz, tehát arra még valószínűleg néhány évtizedet kell várni, amíg azt egyértelműen megmérjük. És aztán a népszámlálást is jó lenne tartani az univerzumban, hogy milyen galaxisok vannak, mennyi van mindegyikből. Tehát egyszerűen, mint ahogy egy országban is jó tudni a népszámlálás eredményét, hogy fontos az ember megértse, hogy milyen folyamatok zajlanak le az országban. És mik az univerzum legidősebb objektumai például, mik a legtávolabbi látható galaxisok, ezek megmondják, tehát a legtávolabbi kvazárok, ezek a legvilágosabb, legfényesebb objektumok az univerzumban, ez például határokat szab arra, hogy mikor keletkeztek az első galaxisok. Tehát egy pár alapvető ismeret kozmológiából tudjuk, hogy az univerzum tágul, méghozzá Edwin Hubble találta ki azt, hogy a galaxisok, hogy az univerzum teljesen egyenletesen távol, ez a Hubble törvény. És ez abban mutatkozik meg, hogy ha egy galaxis kétszer olyan messze van, akkor az kétszer olyan sebességgel távolodik tőlünk. Ugye, hogyha egyszerűen csak fogok egy gumiszálat, és akkor erre fölrajzolok különböző vonalakat, és ezt elkezdem nyújtani, akkor persze, hogyha a második távolságra levő jel, az ettől kétszer olyan sebességgel fog távolodni. Tehát ez teljesen egyértelmű, és ugyanez van az univerzumban is, ahogy ez távol. Tehát ez a Hubble törvény. És ezért ez elég egyszerűvé teszi egy távolságmérését, hogyha meg tudjuk mérni, hogy milyen gyorsan távolodik egy galaxis tőlünk, akkor meg tudjuk mondani a távolságát. És hát rá lehet jönni arra is, hogy tehát az egy jó kérdés, hogy mi történik az univerzummal. Meddig fog tárgulni? Megáll-e, vagy rövid ideig tart? Tehát fogok egy krétát, ugye mi történik, ha ezt a krétát feldobom? Okay. Visszaesik. Oké, okay, miért? Mert a gravitáció vonza. Tehát itt az univerzum is, hogyha nagyon erős a gravitáció, tele van anyaggal, ami visszavonza az univerzumot, az elindul fölfelé, tágul az univerzum, egy adott ponton megáll és visszafordul. Milyen gyorsan kellene ezt a krétát feldobjam, hogy akkor ez eltávolodjon végtelenségig? Hány kilométer per szekundon volt? Nem? A 8 egész az a körpályára menne. 11,4, oké. Okay. Ezt nem tudom ilyen gyorsan eldobni, de ugyanez van az univerzummal is. Tehát azt szerint, hogy a kezdő kinetikus energia, a mozgási energia és a benne levő tömeg gravitációja milyen arányban van egymással, azt dönti el, hogy az univerzum a végtelenségig tágul-e, vagy pedig visszafordul. És akkor ez van egy sűrűségparaméter, ami ennek a kettőnek az aránya, hogyha ez az omega több mint egy, akkor azt mondjuk, hogy a gravitáció nyer, hogyha az omega kisebb mint egy, akkor pedig a robbanás nyer, az ősrobbanás, és az univerzum tágul a végtelenség. És akkor ezt nagyon jó lenne pontosan megmérni, hogy mi ez a paraméter. Mik az elemek? Tehát mi a tartalma az univerzumnak? És erről először Einstein gondolkozott el nagyon mélyen. Tehát amikor összeszámoljuk mondjuk, hogy mennyi a csillagokban levő, tehát a látható fény, kiderül, hogy az sokkal több, mint mondjuk a sugárzás energiája, de sokkal kevesebb, mint az univerzumban a gravitációs hatása révén mérhető sötét anyag. De akkor még mindig nem nézett ki úgy, hogy egyszerűen összejön egy egyhez közeli érték, amit pedig kísérletileg körülbelül lehetett látni, hogy az omega értéke valahol egy körül van. És akkor Einsteinban fölmerült az, hogy az egyenletek, amik leírják a tágulást, azok matematikailag megengedték, hogy még egy úgynevezett integrációs konstant berakjuk, amit kozmológiai konstansnak hívott, és ezt ő élete legnagyobb tévedésének hívta. Tehát Einstein's Biggest Blunder, itt volt is egy ilyen könyv. Kiderült egy néhány évvel ezelőtt, hogy lehet, hogy Einsteinnak teljesen igaza volt. És valóban van egy kozmológiai konstans, és ez is befolyásolja, és ez igazából nem csak egy integrációs konstans, hanem egy nagyon furcsa formája az anyagnak, ami még a sötét anyagnál is furcsább. Egy olyan anyag, aminek van egy pozitív sűrűsége, de negatív nyomása. Tehát, hogyha megpróbáljuk jobban összenyomni nagyobb sűrűségre, akkor a nyomása még nagyobb negatív értéket vesz föl, de lényegében ettől az univerzum akkor még jobban tágul. Egy ilyen nagyon furcsa állapot egyenletű. És ezt úgy is hívják meg, hogy sötét energia, nem sötét anyag. Az univerzumban levő fluktuációkat, ugyanúgy, mint ahogy van egy hanghullám, ugye egy hanghullámnak van egy spektruma. Tehát, hogyha nagyon sok magas frekvencia van benne, akkor egy ilyen fajta hangot hallunk, hogyha nagyon sok alacsony frekvencia van benne, akkor egy ilyen morgó, egy ilyen fajta hangot hallunk, ha pedig egy zenei hang, akkor pedig jó definiált felharmonikusok vannak. Ugye, tehát hogyha például meghozottatok egy ilyen poharat, akkor az úgy... És ez azért ad ilyen szép zenei hangot, mert akkor megjelenik valahol egy kilohertz körüli hang, akkor a 2 kHz, 4 kHz, stb. 3 kHz, az összes felharmonikussal. És az univerzumban levő fluktuációk, a térbeli hullámok is vannak, és ezeknek ugyanúgy lehet definiálni egy fluktuációs spektrumot, és akkor ez a hullámhoz, tehát ezek a magas frekvenciák, ezek a mély frekvenciák, és körülbelül néhány évvel ezelőtt ez volt körülbelül az ismeretünk ennek a spektrumnak az alapjáról. És úgy tűnik, hogy ez egy ilyen teljesen széles spektrum volt, tehát valami zajszerű spektrum. És előadás végén majd meg fogom mutatni, hogy ez nem így van. Tehát most itt is megtaláltunk zenei felhangokat az univerzumban. Tehát az egész univerzum úgy viselkedik, mint egy rezonáns üreg. És van egy csomó paraméter, ami az univerzumot leírja. Tehát ez mielőtt a Sloan-t elkezdtük, körülbelül ez volt a helyzet. Nem akarok nagyon belemenni, csak inkább azt kellene nézni, hogy mondjuk van ez a tágulás leíró konstans, és akkor valahol azt mondtuk, hogy valahol az értéke az 55 és 75 között van. Tehát egy ilyen hármas faktornyi hiba volt benne, vagy bizonytalanság. Amikor az univerzum sűrűségét akartuk megmérni, valahol 0 és 25 és 1 között volt. És minden másban ilyen elég jókora, tehát a kozmológiai konstans valahol 0 és 0,7 között volt, stb. És az volt a cél, hogy ezeket úgy néhány százalékos pontossággal megmérjük. És akkor majd felrakom a mai változatát a vége felé ugyanennek, hogy hol tartunk ma. Tehát ez csak mutatja, hogy az idő függvényében körülbelül hogyan javultak a térképek. Tehát, és akkor ez volt az eredeti, mielőtt kiindultunk volna, ez volt körülbelül a mélység, amit az univerzumban láttunk. És igazából mindaddig a pontig, tehát azt próbáljuk megmérni, hogy milyennek a fluktuációs spektrumnak pontosan az alakja. És ezek voltak a különböző, a becsült hibái a méréseinknek. Kiderült, hogy a végén még ennél lényegesen jobban meg tudtuk mérni, mert közben a metodológia, amit alkalmaztunk, az megjavult. Tehát egyszerűen egészen komoly fontossággal tudtuk mérni az univerzum fluktuáció spektrumát. Amikor kozmológiával kezdtem foglalkozni, tehát az olyan 70-es évek elején volt, akkor kezdtem el a doktorimon dolgozni, akkor a bizonytalanság, hogy mekkora ennek az amplitúdja, egy százas faktor volt. Az volt a szerencse, hogy akik a Kobe műholdat elkezdték építeni, az egy 20 éves projekt volt, ők már 70-ben elkezdték építeni, nem hitték el az elméleti becsléseket, és százszor érzékenyebbre építették a műholdat, mint amit az elméletiek mondtak, hogy ez lesz a várható jel. 90-re Kobe után, tehát Kobe előtt elértük a kettes faktort, Kobe után akkor már nem multiplikatív, tehát nem szorzók voltak a hibák, hanem sokkal-sokkal kisebbek. 2000-re elértük a 0,05-öt, ma ez a hiba körülbelül 1%. Tehát elképesztő, hogy egy gondolat, tehát amikor a disszertációmat csináltam, akkor lényegében kozmológiában csak gondolatkísérleteket lehetett végezni, és ma pedig 1%-os pontossággal tudjuk megmérni az univerzum paramétereit. Távolságok, azok igazából az univerzumban megaparszeket szoktunk használni. Miért? Tehát a parszek az egy tipikus csillagászati egység, hogy a paralaxist, az a Föld, a nap távolságot, a pálya sugarát, milyen távolságból látjuk egy szögmásodperc alatt, és ennek a milliószorosa megaparszek. Ez azért egy jó egység, mert a galaxisok közti távolság egy néhány megaparszek. Tehát ezekben számolva mindig ilyen természetes nagyságrendben tudunk gondolkozni. Az univerzum mérete az olyan körülbelül 3000 megaparszek. És kiderül a fluktuációs spektrumnak ez a része, ami olyan körülbelül 200 megaparszeknél nagyobb skálákon van, ez teljesen a Big Bang körüli helyzetet tükrözi. Ez a része, ami egy átfordult, ez lényegében a közbenső fizikai folyamatok, az univerzum fejlődése teljesen megváltoztatja. Tehát itt teljesen rányomja az új lenyomatát lényegében az univerzum fizikája, ez pedig megmutatja a kezdeti feltételeket. Tehát ha mind a két skálán meg tudnánk mérni, abból ki lehet találni, hogy milyen folyamatok befolyásolták az univerzumot. Tehát ez igazából a cél. És a másik nagy kérdés, hogy a galaxisok hol keletkeznek, hogy mindenütt egyformán lényegében, vagy pedig akkor egy ilyen sejtszerkezetet alkotnak-e. Úgyhogy, és ezt egyáltalán nem tudtuk. Az első voltak jelei annak, hogy tényleg az univerzumban a galaxisok ilyen nagyobb falakat alkotnak, de igazából ez nagyon-nagyon kevés adat alapján látszott. Tehát ez volt az Sloan teleszkóp, amit nulláról építettünk. Nem egy nagy távcső, tehát egy 2,5 méteres távcső, ami mai viszonylatban nem olyan nagy, viszont az az érdekes, hogy minél kisebb egy távcső, annál nagyobb a látószöge. Tehát általában egy 8 méteres távcsőnek, mint a kek, vagy a 10 métereseknek, mint a kek, azoknak nagyon pici, tehát néhány szögperc a teljes látótere, ennek viszont 3 fokos. Tehát, hogyha az egész évről akarunk egy térképet készíteni, akkor sokkal jobb egy ilyen kis teleszkópot építeni, kis távcsövet építeni, viszont egy óriási nagy kamerát rárakni, a fókuszcsíkot telerakni ilyen CCD csipekkel. Akkor még nem voltak digitális kamerák, tehát ez egy nagyon... Tehát 52 CCD van, tehát ez a charge capable device, lényegében ugyanazon az elven működnek, mint ma minden digitális kamerában. És ma már 10 megapixeles kamerák sem olyan ritkák, de az a helyzet, hogy akkor mindegyik CCD darabonként 200 ezer dollárba került. Amikor ezt elkezdtük, persze azoknak a jelperzaj viszonya az sokkal jobb, mint az optikai kameráké. Ezek működnek az ultrabolyában is, és le kell hűteni őket a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére, hogy működjenek. De mindestre nagyon hosszú ideig ez ott a világ legnagyobb kamerája. Ma már ennél van egy 10-szer nagyobb kamera, vagy 12-szer nagyobb kamera. És azon kívül pedig építettünk egy nagy spektrográfot, mindjárt mutatok. Az adatfeldolgozásra 130 emberétnyi, tehát egy milliósornyi kódot írtunk. Eredetileg az volt a terv, hogy körülbelül 2 millió dollár lesz a szoftver költsége a projektnek, a végén 33 millió dollár lett. Tehát ez volt igazából, amit messze-messze alul becsültünk. Ez New Mexicóban van, nagyon közel Alamogordóhoz, ahol az első atombombát felrobbantották. Tehát van egy 9000 láb magas fennsík, ahol lefele az ember White Sands-re néz, ahol rakétákat tesztelnek, és körülbelül onnan 20 kilométerre van, ahol az homok üvegé olvadt az atombombától. És akkor a meza szélén, tehát van egy lényegében majdnem 9000, de kb. 7000 lábnyi függőleges sziklafal. És akkor a sziklafalon ilyen lábakon kitoltuk a teleszkópot, azért, ahogy a légáramlat jön a sivatag felől, a légáramlat így átbukik a meza szélén, és ott még nem keletkeznek örvények. Ha már ide raktuk volna a távcsövet, itt már a fákon és a szélén örvények lennének, így viszont még nincsen torzítás a levegőben. Tehát itt látszik a fehér romok, White Sands. És akkor látszik, hogy a távcső kínál. Nincsen egy hagyományos kupolája, hanem egyszerűen egy alumínium garázs van, amit egyszerűen egy sinen lehúzunk róla, lecsúsztattunk róla. Egyszerűen azért, mert egy távcső domon belül is rengeteg kis örvény keletkezik. Tehát ettől még jobb a képminőség, hogyha teljesen szabadon áll a távcső. És akkor a megfigyelési stratégia az olyan volt, hogy bekapcsoltuk a kamerát, az este elején, és egyfolytában a kamera távcsövet lényegében leparkoltuk. Tehát a távcső át, és a távcsővel, ahogy a Föld forgott, a távcső az itt követ, tehát végig szkennelte az eget. És az történt, hogy ezek az elektronikus ketyerék, ezek a CCD-k, amik a mi kameráinkban is vannak, ezeket úgy lehet kiolvasni, hogy ad az embernek egy óra jelet, és a töltéseket mindig egy sorral arrébb csúsztatják. És akkor mi olyan tempóban adtuk pontosan ezeket a töltéseket, hogy ahogyan a kamerán egy galaxis képe mindig egy pixellel arrébb ment, egy kicsivel arrébb ment, akkor pont az alatta levő, addig összegyűjtött töltéseket, azt mindig belecsúsztattuk. Hogy ugyanannak a galaxisnak a képét addig integráltuk, addig gyűjtöttük a fotonokat, ameddig el nem ért a detektor széléig, és akkor kiolvastuk. Ezzel azt lehetett elérni, hogy az egész éjszaka sose kellett azt csinálni, hogy megállítjuk a teleszkópot, exponálunk és kiolvassuk, hanem egyfolytában exponáltunk és olvastunk. Ez kb. Egy kettes faktor, tehát így, ha ezt nem csináljuk, akkor 10 év helyett 20 évbe telett volna a megfigyelés. Úgyhogy ez egy lényeges szempont volt. És akkor így egy-egy ilyen képünk, az körülbelül 1 millió pixel hosszú és 24 ezer pixel széles. Tehát ez tényleg egy elég nagy ilyen panoráma kép. És akkor körülbelül így néz ki három dimenzióban az égnek egy ilyen tartományát szedtük ki. Még én csináltam ezt a háromdimenziós ábrát, és akkor a végén ebből lett a logója az egész projektnek, ennek a körvonalaiból. És akkor öt színben, a kamerában öt színben készítünk képeket, az ultrabolyától zöld, vörös, infravörös és egy kicsit ilyen közmű, tehát körülbelül egy angstrom körüli hullámhosszon, és ez mutatja már az atmoszféra hatását, tehát ez a laborban lenne a szűrőknek az átvitele, ez pedig a levegővel együtt. És látszik, hogy ennél tovább menni már nem lett volna értelmes, mert az atmoszféra agyon vágja. És ugyanez van itt is, hogyha messze mentünk volna, akkor lényegében. Tehát ami a látha, amit az atmoszféra átenged, azt mi feltérképeztük. És körülbelül az ég egynegyedéről készítettünk képeket. És ezek után, amikor megvoltak a képek az égek tartományáról, abból kiválogattuk a legfényesebb galaxisokat, és azoknak felvettük a spektrumát. És 1 millió galaxisnak vettük fel, majd majdnem 1 millió galaxisnak vettük a végén fel a spektrumát. Tehát idézett ki a távcső, ezek a spektrográfok, és akkor itt a közepén ide lehetett berakni a kamerát. Körülbelül 5 perc volt a kamerát föltenni, egy kis ilyen robot kocsin lehetett kitolni, ami pontosan belepasszolt egy bajonetbe, és akkor a távcső, és akkor pneumatikusan szépen ráemeltük, és belekattant a távcsőbe a kamera, hogy 5 perc alatt lehetett műszereket cserélni. És így néz ki a kamera. Tehát mindegyik ilyen chip 200 ezer dollár volt. Úgyhogy nagyon vigyáztunk, ez többszörös feledékpalitkába volt, mert ez a szint, tehát itt ez híres arról, hogy akkor időnként óriási viharok vannak, hogy állandóan minden fába belecsap a villám. És akkor szigorúan le volt védve, és minden csak üvegszálakon jött ki, azért, hogy teljesen izolálva legyen, mert hogyha egy villám belecsap a távcsőbe, akkor lényegében ennyiszer 200 ezer dollárt vesztünk egy pillanat alatt. És ez körülbelül 2 évbe telt a gyárból ennyi CCD chipet kapni, tehát akkor sok évre visszavetett volna bennünket, ha bármi meghal. Körülbelül együtt így az emberi kézhez látszik, hogy körülbelül mekkora egy ilyen chip. És így a szűrők rá voltak ragasztva a chipekre a legjobb átvitel miatt. Tehát így nézett ki a csíkos ég, tehát ennek egy ilyen kicsi pici része ennek, felnagyítva, de ez igazából még mindig, ez még mindig kb. 4-szer ekkora lenne. Tehát egyszerűen nem tudom, a laptopomnak nincs akkora felbontása, hogy ezt meg tudjam mutatni. Tehát ez még mindig 2000 pixel, és akkor ez egy icipici része ennek a képnek. Szóval egyszerűen elképesztő mennyiségű adatot generált. És akkor volt egy külön kis robottávcsövünk, ami akkor mi alatt is szkenneltük az eget, a robottávcső az mindig egy kicsit előre járt, és akkor ismert csillagokról készített nagyon pontos méréseket, hogy a légkör áteresztő képességét előre kalibráljuk, és hogyha volt valami probléma, ott volt egy ilyen láthatatlanul vékony felhő, azt már észrevettük, és akkor leálltunk. Tehát egyszerűen már előre próbáltuk a kalibrációval biztosítani, hogy jó minőségűek legyenek az adatok. 98. május 9-én kapcsoltuk be a távcsövet, tehát akkor semmi kontroll még nem működött, felraktuk a kamerát, és tényleg a távcső leparkolt, és egy éjszakán keresztül forgott. És az első éjszakai imidzsek már egyszerűen lélegzetelállítóak voltak, és az első 2 éjszaka után egyszerűen fantasztikus eredmények jöttek ki a próbálatokból, csak egy néhány ezek közül, az első képek közül. Úgyhogy. És utána a spektrográfok, ez egy külön nagyon érdekes történet, ezek a Hopkinson készültek, tehát a mi egyetemünkön építették. Az benne az érdekes, hogy normálisan úgy készül egy galaxisról egy spektrum, hogy akkor az ember odarak egy pici lukat vagy egy rést, hogy az összes többi fény kiszűrje, tehát csak arról az egy objektumból jön át a fény, akkor a fényútba az ember belerak egy prizmát, vagy egy optikai rácsot, ami szétszórja egy spektrumra a fényt, és akkor utána mögé rakunk különböző optikákat, de akkor lényegében ezt a spektrumot akkor fölveszünk egy detektoron. Tehát ami eddig egy pont forrás volt, annak a fényét széthúzzuk most egy vonal mentén, és az a vonal a hullámhoz szerint sorba van rakva. De hogyha így akarnak 1 millió galaxis megmérni, hogy egyenként mérjük őket, ez baromi hosszú ideig tartana, mert mint hogy széthúzzuk a fényt, hosszabb ideig, körülbelül 1 óráig kell exponálni, tehát az 1 millió óra lenne egy spektrumot fölvenni. Ehelyett azt csináltuk, hogy fogtunk egy alumínium lemezt, egy körülbelül ekkora átmérő alumínium lemezt, és ezen 640 kis lukat fúrtunk. Mindegyiket annak a helyén, ahol egy olyan objektum volt, amit szeretnénk megfigyelni. és akkor ebbe bedugtunk egy optikai üvegszálat, egy fényvezető üvegszálat, ugyanolyat, mint amit a networköknél, az optikai hálózatoknál használunk, egy kicsit nagyobb átmérőjük, és a másik végét pedig ezeknek a fibereknek felraktuk egy optikai rátre, vagy egy optikai résre, hogy egymás mellett, tehát lényegében felsorakoztattuk a galaxisokat egy vonalba, 640-et, és így akkor paralel egyszerre 640 spektrumot tudtunk felvenni. Úgyhogy egy ilyen masszív paralel a processing, és akkor itt vannak a fiberek, ezeket kézzel dugdostuk napközben, hogy 10 darab ilyen, tehát 10 darab ilyen fiber köteget vettünk, ami elég egy adag, tehát egy megfigyelésre, és akkor napközben itt egy pár laboráns, az 10 ilyen lapot előkészített, ami egy éjszakára elég volt, kb. 10 óra hosszú volt egy éjszaka, és ezt 5 perc alatt ugyanúgy a kamera helyére be lehetett kattintani. És akkor itt látszanak ezek a fiberek. És így nézett ki, tehát minden egyes ilyen csík az egy darab spektrum, és akkor ahol itt van ez a kék, ez például egy nagy abszorpciós vonal. Tehát ez lényegében, itt ez azt hiszem ez a kalcium HNK, tehát H és K vonal. Így néz ki egy jó minőségű spektrum, ennek a galaxisnak a spektruma, csak egy gyorsan megmutatom, tehát ilyen minőségű adatokat kaptunk, ami, tehát ezek, ez például egy kozár volt, ez mutatja körülbelül a szoftvernek csak a dob sémáját, összesen körülbelül 1 millió lány sor volt. Tehát az elején borítékoltuk, hogy ki mit gondol a projekt kezdetén, hogy hány sor kódot kell írjunk, és senki nem mert 1 millióra gondolni, tehát sokat százezret írtunk, 120 ezeret. És ebben még nincs benne a szörny lépment minden, amiket használtunk. Az első két éjszakai adatból már találtunk egy nagyon távoli kvazárt. Tehát egyszerűen az a fantasztikus, hogy ez volt az összes ismert kvazárnak a távolság eloszlása, és miután a távcsövet bekapcsoltuk ilyen próbaüzemmódba, két éjszaka alatt ennyi új kvazárt fedeztünk föl. A távolság függvényében. Tehát két éjszaka alatt egyszerűen forradalmasította már az asztrofizikát. És ez ezek után 10 évig üzemelt. Hanghullámok. Tehát ez néhány orosz és amerikai kutatóhoz vezethető vissza ez az ötlet. Jakob Zeldovics, csak itt ebben a teremben is több előadást tartott. Ez Andrej Szaparov, akinek a nevét megint nagyon sokat lehetett hallani, és a harmadik pedig Jim Peebles. És ők jöttek arra rá, tehát ők értették meg, hogy ahogy az univerzum tágul, akkor különböző atomfizikai folyamatok miatt milyen kölcsönhatások vannak az univerzumban szereplő részecskék és a mikrohullámú háttér, tehát az összes a foton, ami ebben benne van. És Szaharov írta le ennek egy nagyon egyszerű, majdnem triviális cikkben a fizikáját. De egy pillanatra nézzük meg ezeket a térképeket, tehát ez a Kobe által készített térkép. Kobe után elföllődtek egy másik műholdat, a Wilkinson Microwave-en ez a Tropical volt. Egy év után ez volt a térkép, látszik, hogy már mennyivel nagyobb a felbontása. Ugye, tehát pillanatra visszamegyek, itt is látszik, hogy itt van egy kép, tehát itt van egy ilyen nagy kék folt valahol, és akkor az a másik térképen is ott van, stb. 3 évnyi adatgyűjtés után és 5 év után. És ezek után, ha ennek megnézték a spektrumát, következően ezt látták. Tehát ahelyett, hogy egy folytonos zajspektrum lenne, majdnem egy ilyet kaptak. Tehát az univerzumot, ahogy megütik, itt van az alaphang, itt van az első harmonikus, második harmonikus. Ez ugyan az ég felületén van, és nem itt a levegőben, de ez egy fantasztikus áttörés volt. És ezek után, akkor erre nem is gondoltunk, amikor a Sloan projektet elkezdtük, hogy ezt valaha meg tudjuk ilyen pontosággal mérni. Mindazok az ábrák, amiket mutattam, azt feltételezték, hogy az egész fluktuációs spektrum az sima. És akkor erre írtó izgalomba jöttünk, és igazából körülbelül 20 évvel ezelőtt egyik barátommal csináltunk egy nagyon mély a bérést, egy kis tűsugár mentén mértünk meg galaxis távolságokat, és akkor ott már láttunk egy ilyen felharmonikus szerkezetet, aminek a skálája ez volt egyébként. Végül is a Sloan-ban nagyon sokkal több adattal lényegében itt látszik, hogy milyen szépen lehet a galaxisok eloszlásában is megtaláltuk ezeket a zenei felhangokat. Azt tessék elképzelni, hogy az univerzum olyan, mintha egy ilyen nagy üstöb lenne. És akkor ahogy az üstöbot, azt szerint, hogy pontosan hogy ütjük meg, az üstöbon különböző rezonancia ábrák keletkeznek. Biztos láthatok olyan, olyan felvételeket, az úgynevezett Chladni ábrákat, hogyha homokot szólunk egy dob tetejére, és akkor megütjük a dobot. Azt szerint, hogy pontosan hol ütjük meg, a homok ilyen csomóvonalakban rendeződik, csomópontokban és csomóvonalakban. Ahol legjobban, tehát ahol legjobban rezeg a membrán, onnan akkor egy kicsit ellöki a homok pöttyöket. És ugyanezt történik az univerzumban is, tehát tele van hanghullámokkal, és amikor hirtelen az univerzum lehűl annyira, hogy eltűnik a, hogy mondjam, ez a forró hidrogénplazma, hanem hirtelen akkor az egész lehűl és kifagy, amiatt olyan, hogy mindent, amit tágítunk, az hűl. Ugye az egyre hidegebb lesz, ahogy valamit kitágítunk, így működik a jégszekrény is. Tehát, hogy az univerzum tágul, ezek kifagynak. És akkor ezt a kifagyott képet látták ezek a mikrohullámú műholdak, és ez volt az a helyzet, amiből elindult a galaxisok fejlődése. És a gravitációs instabilitás ezeket összehúzta még kisebb csomóba, ezekből lettek a galaxisok. A galaxisok az univerzum atomjai. Okay. És akkor ezek után, amikor kombináltuk a Sloan és a WMAP méréseit, tehát ezeket összekombináltuk. Itt láthatunk, hogy az univerzum, a Hubble konstans például 71,9 plusz minusz 2,6. És hogyha minden, ha csak a mikrohullám alapján, ha kombináltuk a Sloan adataival, akkor 70,1 plusz minusz 1,3. Tehát ahelyett, hogy 25 és, vagy 55 és 75 között volt. Tehát egyszerűen ilyen hihetetlen fontossággal mérünk mindent. A sűrűség paraméter, hol van az omega? Talán ez az, igen. Tehát az omega, tehát az anyag sűrűség megint azt kell nézni, hogy 0,23 plusz minusz 0,01. Tehát ezek a tipikus pontosságok. Tehát egy precíziós fizikai kísérlet ezen a ponton. Tehát ezek az érdekesebb számok, és akkor emlékeztetőül itt voltak. Az univerzum életkorára azt mondtuk 13 és 15 milliárd év között, itt pedig most 13,73 plusz minusz 0,12. Tehát lényegében... És akkor most igazából a történet. Amikor elkezdődött a Sloan, az volt az eszme, hogy mindegyik részvevő intézet elvállalja a fejlesztés egy részét. Tehát Princeton építette a kamerát, a mozaik kamerát, Chicago, tehát Hopkins építette a spektrográfot, Chicago írt az összes integrációs szoftvert, és akkor Hopkinsra maradt az adatbázis. Én nem tudtam, hogy még egy adatbázis, de azt felfogtam, hogy én ezen a problémán szerettem volna dolgozni, és hogyha az adatok nincsenek rendesen szervezve, akkor igazából nem tudtam volna a statisztikai analízist megcsinálni, úgyhogy azt mondtam, hogy megtanulom, hogy csináljuk. És elkezdtünk építeni egy adatbázist, és rájöttünk, hogy ez nem egy olyan egyszerű probléma, különösen a 90-es években, amikor több terabájtról volt szó, és arról is, hogy ennek nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. És eldöntöttük, hogy már az elején igazából, hogy egy nagyon egyszerű módon kellene ehhez hozzáférni. Vagy mindjárt tovább, inkább hadd mondjak tovább. Tehát egy adott ponton találkoztam egy Jim Gray nevű úriemberrel, aki a Microsoftnál volt egy adatbázis szakértő. Tehát ő a matematikai Turing-díjat kapta egy pár évvel azelőtt, az Computer Science Turing díját, ami lényegében annak megfelelő Nobel-díj. Tehát ő írta az adatbázisoknál az úgynevezett tranzakciók elméletét, tehát minden bankhatóta a világon az ő cikke alapján működik. És ő nagyon megragadta ez az egész dolog, tehát azt mondta, tehát egyébként az volt a történet, hogy Seattle-ben voltam, és a szüleim nagyon jó, tehát a mamám nagyon jóba volt a Simonyi bácsi feleségével. és Simonyika Csicsász akkor a Microsoftnál dolgozott, és a szülők a mamák elrendezték, hogy akkor találkozunk és együtt vacsorázunk. Charles pedig Berkeley-ben együtt volt a Jimmel, és akkor mondta, hogy feltétlenül a Jimmel találkoznunk kell, mert őt ez nagyon érdekelni. És akkor felhívta a Jimmet, átrepültem San Franciscóba, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. És ő végül is az idejének körülbelül a felét ettől a pillanattól kezdve ezen a projekten töltötte. Ami nagyon nagy szó. Tehát egyszer a Bill Gates elküldött egy e-mailt, a Bill Gates írta neki, tehát ott is évente beszámoltatják az embereket, hogy mind dolgoznak, és akkor a Jim review-ját a Bill Gates csinálta. És akkor mondta a végén az volt, hogy ez borzasztó érdekes, amit csinálsz, de mondd meg, hogy miért jó ez a Microsoftnak, és miért érdekes ez, és miért dolgozol a csillagászokkal. És akkor a Jim válasza az volt, hogy azért, mert ezek az adatok teljesen értéktelenek. És akkor először egy pillanatra meghökkent a Gates, és utána meg elkezdett nevetni. Ugyanis az van, hogy a Microsoft, amikor például valamilyen próba adatbázist akar csinálni, mint orvosi adatokkal, vagy bármilyen gazdasági adatokkal, a világ egyik gyára vagy cége sem fogja odaadni a Microsoftnak a saját bizalmas adatait, hogy az adatbázisát kísérletezzen. Orvosi adatoknál, amelyen a személyi jogvédelem miatt nagyon nehéz az adatokhoz hozzáférni. Csillagászati adatok viszont értéktelenek, mert nem kell hozzá ügyvédektől engedélyt kérni, és viszont minden olyan tulajdonsága megvan a csillagászati adatoknak, ami az igazi életben, tehát pontatlansága van egy, tehát az éggömbön van, ahelyett, hogy a földgömbön lenne, de ugyanazok a problémák előfordulnak, mint hogy földrajzi adatokkal kellene dolgozni, viszont anélkül, hogy pereskedni kellene. És ez egy pillanat alatt felfogta a Gates, és attól kezdve a Microsofton belül volt egy paralelje a mi fejlesztőrendszerünknek, a Hopkinson a Microsofton belül üzemelt, és minden mai napig, tehát például tavaly 6 hónapig ott volt nálam egy Microsoftos szoftverfejlesztő a szomszéd szobában, és együtt dolgoztunk azóta is. Mindegy, tehát eredetileg nem volt tervezve. Tehát az volt, hogy másfél évig ülünk körülbelül az adatokon, amit biztos, hogy jót nem tudunk kiadni, de volt egy szörnyű nagy nyomás, hogy hamarabb hozzuk az adatokat nyilvánosságra, és eldöntöttük, hogy Albuquerque-ben volt az Amerikai Csillagászati Társaságnak egy közgyűlése, hogy arra akkor kihozzuk az adatokat. Ez június 6-án volt 2001-ben. Az volt az egyedüli probléma, hogy az egész pipeline processing, tehát az adatfeldolgozás annyira csúszott, hogy körülbelül 2 héttel előtte kaptuk meg az adatokat, hogy ezt az adatbázisba szervezzük. Ez mondjuk nem volt még akkor olyan sok 100 gigabyte, de a komputerek sokkal lassabbak voltak. 1 terabyte az egyébként egy szobát töltött meg akkor. És 2 hét alatt az egészet megcsináltuk, úgyhogy gyakorlatilag nem aludtunk. Majdnem lekéstem a repülőt Albuquerque-ben az utolsó reggel, ahogy az egész összeállt. Akkor egyszer nem bírtam felkelni a repülőhöz, és akkor nem tudom, 5-ször csörgött a vekkel, és akkor utolsó másodpercben kiértem, és felromadtam a repülőre, kiderült, hogy a rossz repülőre ugrottam föl, és akkor gyorsan szerencsére már tudt valaki, és még akkor elértem a saját gépen. Tehát ez egy jó hajtás volt. A képeket Photoshop-al processzáltuk egyébként, mert egyszerűen nem volt idő még rendes scriptet se írni, tehát a 2 hét alatt annyit tudtam, hogy egy automatizált Photoshop scripttel végig processzáltunk, tudtam, hogy néhány 100 gigabyte image-et, a hardware-re kompakadott gépeket. Az volt még a történet, hogy a projekt az teljesen eldöntötte, hogy ez, amit mi csinálni akarunk, tehát egy ilyen tényleg érdekes interfészt szerettünk volna csinálni, az teljesen alkalmatlan az asztrofizika szempontjából. Tehát nem engedélyezték, hogy ezt projektidőben csináljuk. Ez teljesen egy szabad, a szabadidőnk terhére készülő a projekt volt. Itt csináltunk egy korai prototípust. Itt megint a Tamás fiamat kellene emlegessem, ő akkor megint hány éves? 14 volt. És akkor ránézett a prototípusra, és akkor azt mondta, hogy tehát azt mondta, hogy egy 14 éves gyerek ez így hozzá nem nyúlna, mert ez annyira távol van attól a videójátékok minőségétől, ami az szokott, azt mondta, hogy írjátok át az egészet. Átírtuk, Tehát, és eldöntöttük, hogy tényleg ez a, tehát igazából a 17-től 18 évesekre szeretnénk ezzel fókuszálni, és a pokolban a csillagászokkal, és az, ez a saját időnk, úgyhogy ez azt csinálunk, amit akarunk. Úgyhogy ez volt a cél. És végül is a következő igazi data release az 2 évvel később volt. Addigra a projekt az rájött, hogy mindenki ezt az interfészt használta, ezt a szisztemet használta, amit mi csináltunk. Az adatbázis az felnőtt 1,7 terabájtra, és ez hozzá volt már csatolva kb. 6 terabájtnyi kép. Teljesen átírtuk az egész, a vizuális interfészt még átraktuk szebbre, tehát igazából az elején ezt akkor a Gmail 2 hét alatt dobtuk össze, és bejött egy profi Microsofttól, Curtis Wong, aki a Bill Gatesnek a Leonardo kódexéből csinált egy interaktív CD-t, hogy a Leonardo rajzai közt lehetett navigálni, és egy másik multimédia munkájáért Oscar díjat kapott. Tehát multimédiában is adnak ki Oscar díjat. Tehát egy igazi művész, közben amatőr csillagász és egy fantasztikus szoftveres. És a Jim egyik barátja volt, és ő beszállt ebbe, és akkor hirtelen életre kelt az egész szájt. Tehát egy napot dolgozott rajta, de attól, hogy más színeket alkalmazott, az egész hirtelen életre kelt. Tehát lehet látni, hogy mi a különbség az amatőrök és a profik között. És akkor ebben az időben jöttek be az úgynevezett web service-ek, hogy hogy lehet az interneten keresztül nagyon érdekes szám, tehát mi a service-nek a magyar neve, tehát szolgáltatásokat adni. És akkor erre átértük az egész website-ot, és nyilvánosan publikáltuk, hogy hogyan lehet programokkal is ehhez hozzáférni. Tehát nem csak egyszerűen a webfelületen keresztül, és beraktunk egy rendes 24 órás helpdesket, és csináltunk egy laptop változatot, aminek CD méretben le lehetett tölteni, hogy mindenki kipróbálhatta, akkor is, hogyha nem volt internetje. 2004-ben volt a Data Release 2, és akkor itt jött be az, hogy elkezdtük mindenféle nyelvekre lefordítani az egészet, tehát japán, francia, német, spanyol és magyar. Tehát 2004 óta van magyar változata a websájtnak, tele van csomó gyakorlattal, tehát óvodásoktól kezdve egyetemistákig. Amerikában több mint 50 ezer órán ezt használták ezt az anyagot, vannak tanári segédkönyvek hozzá, amiben nem csak csillagászatot lehet tanulni, hanem egyszerűen tudományt. Tehát, hogy az adatoknak van pontatlansága, hogyan lehet trendeket észrevenni belőle, de ha akarjátok, akkor meg lehet mérni az univerzum tágulását. Tehát ti magatok is meg tudjátok mérni az univerzum tágulását. 2008. május 10-én visszanyertem az életem, tehát az projekt hivatalosan elkészült, és a végleges data release az 2008. október végén volt. De kiderült azért, hogy ezzel még minden nincs még minden lefutva, mert azzal, hogy most vége a projektnek és mindenki szétszéled, kiderült, hogy egy csomó dolog még mindig nincsen rendesen archiválva, hogy most ezeket próbáljuk még összeszedni, hogy ne veszten el semmi. És kiderült, hogy például semmi technikai dokumentációt, miután elkezdtük a projektet, nem nagyon dokumentáltuk papíron, minden e-mailen és elektronikusan zajlott. És szerencsére az e-mailt archiváltuk, úgyhogy amikor a projektet lezártuk, aznak az egész tarbolt fölcsíptem, és most ezt lassan konvertáljuk egy text, tehát egy szabad free text searchable, megint nem tudom a magyar kifejezést, egy free text searchable adatbázissá. És a teljes szoftvert is archiváljuk. És akkor 8 év alatt 650 millió webhitünk volt ezen a szájton, tehát sokkal több, mint mondjuk a Nova nevű programnak, ami Amerika fő ismeretterjesztő programja. Nem tudjuk miért. Tehát valami... És ahogy néztük az analízis, például nagyon érdekes volt a New York Times-ban egy cikk a Stone-ról, akkor egyszer csak egy óriási tüsketár egy nap alatt 1 millió hit, és azután a forgalom megint visszaesett, de egy körülbelül 2-es faktorral nagyobb szintre. Tehát akik egyszer odaértek, azok visszajöttek utána a szájtra. A világon körülbelül 15-20 ezer profi csillagász van, tehát ez egész világot összeértve, beleértve. A 2006 elején, amikor megcsináltuk az analízist, körülbelül 1 millió IP cím volt a felhasználók között. Tehát valahonnan egy, van a világban 1 millió ember, akit a csillagászat olyan mélyen érdekel, hogy egyszerűen az adat, hogy az adatokkal játszott. Ami érdekes még, hogy minden, azt vártuk, hogy egy ilyen kétcsúcsú eloszlás lesz, hogy itt vannak az amatőrök és a nyilvánosság, és itt vannak a profik, ehhez egy teljes hatványfüggöny. Tehát semmi, egy kontinuum, nincs különbség a profik és az amatőrök között. És utána csináltunk még egy másik érdekes dolgot, hogy azok az emberek, akik sokat dolgoztak az adatokon, és egy részeredményt meg akarnak egy kollaboráción belül osztani, akkor erre megengedtük, hogy csináljanak saját adatbázisokat, és akkor ezeken a különböző táblákat egymással megosztják. Erre több mint 2400 ember van, aki most így dolgozik nap, mint nap. Tehát ez a forgalom. Tehát ez lényegében duplázódott minden egyes évben, és ezen a ponton bekapcsoltuk azt, hogy az emberek lényegében van az adatbázisoknak van egy programozási nyelve, úgy hívják, hogy SQL. Tehát és megnyitottunk egy olyan interfészt, ahol lényegében bárki bármilyen parancsot adhatott az adatbázisnak. Tehát teljesen szabadon hozzá lehetett férni. Többen azt mondták, hogy őrültek vagyunk. Egyrészt azért, mert senki nem fogja ezt a nyelvet megtanulni. Mások meg azt mondták, hogy azért vagyunk őrültek, mert itt akkor annyit meg fogják támadni a rendszert, és senki nem fog tudni hozzáférni. Ez egyik se történt, hanem ez a forgalom sokkal gyorsabban növekedett, mindaddig, ameddig nem telítette a szörvereket. Tehát ma most már azt hiszem 25 szörver működik paralel Chicago felületben, úgyhogy tehát teljesen ezek az eloszlások. Az egyetlen különbség, tehát ez egy úgynevezett egyperef hatványfüggvény, ami a természetben nagyon gyakran előfordul, amikor ilyen emberi döntések fordulnak elő, meg az interneten is. Ez a 15 perces határ. Itt van egy törés, tehát itt átmegy egy peref négyzetbe. Azt gondoljuk, hogy ez, akik ebben a farokban maradnak, azok a profi csillagászok. Tehát akik ezt használják. Következő, de itt a Sloan az igazából rájöttünk, hogy ez csak a kezdet. És az égnagy, tehát most egyre több hullámhosszon, ultraébolyában, infravörösben, rádióban elindulnak a néhány éven belül, rengeteg hullámhosszon lesz az egész égről elkészülő térkép, és egyre inkább az adatokon keresztül lesz ezekhez a projektekhez és az adatokhoz a hozzáférés. De ezek csak csillagászatban ezek a trendek, tehát a COBE, ezért kapták az 1000 pixeles térképért kapták a Nobel-díjat. A Planck, amit fellőttek, ja, bocsánat, ez 2009, tehát most májusban ment fel a Planck, egy 10 millió pixel van ugyanezen az égbolton, ami problémunk háttérben. Akkor a galaxisról, ami képeket és pozíciókat, a Sloan az valahol 200-300 milliót számolt, és néhány éven belül lényegében 3 billió galaxisról lesz pozíciónk. Távolságban viszont itt lényegében megálltunk, jelenleg nincsen további olyan távcső, ami ilyen méretben próbálnak háromdimenziós térképeket csinálni, de mindesre elértünk 3000 objektumról 1 millióra egy néhány évtized alatt. Ami viszont beindul az, hogy ezekkel az új nagy kamerákkal, ami a Sloan 10 év alatt térképezte fel az egész eget egyszer, vagy az ég egy negyedét egyszer, most van egy Hawaii projekt, a Penstars, amin most elkezdtem dolgozni, ami körülbelül egy hónap alatt méri fel az ég háromnegyedét. Tehát annyival nagyobb a kamera, annyival jobb a hatásfoka. És akkor itt nem hagyjuk abba, hanem akkor egy hónaponként végignézzük megint az eget, és akkor itt 3 év alatt lényegében nem tudom hány, tehát körülbelül 40 tranzitot csinálunk. Ami azt jelenti, hogy minden egyes objektumról, erről néhány billióról lesz egy nagyon pontos idősorozatunk. Tehát ezek között lesz rengeteg objektum, ami változó csillag, egyszerűen nem ismerjük az univerzumnak az idődimenzióját, egy-két csillagtól eltekintve a környezetünkben. Tehát ez teljesen új dimenziót fog megnyitni. A projekt elvileg azért indul, hogy megtaláljuk a gyilkos aszteroidát, azt az aszteroidot, ami a Földet eltalálja. Tehát az egészet az Air Force finanszírozza. Nem tudom, hogy mit csinálnak, ha egyszer találunk egy ilyet. A filmeket, gondolom. És akkor most lépjük kettőt hátra, hogy mit tanultunk a Sloanból. Hogy a világ exponenciális. Mit jelent? Nem csak az univerzum exponenciális, hanem az adatok világa. És akkor csináltam ezt az ábrát, mert próbáltam megérteni, tehát azt látjuk, hogy a csillagászati adatok minden évben megduplázódnak. Megduplázódnak. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 12 hónap alatt annyi adatot gyűjtöttünk össze, mint az emberiség kezdete óta összesen. Ez egy nagy szám. És ez nem csak csillagászatban van itt, hanem a legtöbb tudományágban, kivéve a modern genetikát, ahol ez idő körülbelül 9 hónap, ami alatt megduplázódik. Tehát ők még egy gyorsabb exponensen vannak. Honnan jön ez? Ez a kék ábra azt mutatja, hogy 30 év alatt hogyan nőtt a világ legnagyobb távcsöveinek az átmérője. És ez a kicsi fordulat ott a tetején, az körülbelül néhány billió dollárba került. Tehát az a két hektávcső, a 4 VLT Chilében, ezek mind sok 100 millió dolláros távcsőek. A zöld bőrbe az pedig a detektorokban levő összes pixel. 2000-ben az összes pixel, az összes világ összes távcsővén volt körülbelül 1 billió pixel, ma 3 olyan kamera van, ami másfél billió pixeles már. Tehát a folyamat az egészen hihetetlen. Tehát megváltozik a tudomány, amikor ennyi adat van, több szempontból. Régen mi volt a hagyományos tudományos folyamat? Hogy a tudós kísérletezett, összeszedte az adatokat, analizálta az adatokat és publikálta az eredményeket, és az eredmények mellé a függelékbe odarakta az adatokat. Ebben a világban építünk egy nagy projektet, ami összegyűjt egy hatalmas mennyiségű adatot, fölrakja egy adatbázisra, lényegében publikálja az adatokat, és ezek után kezdődik az adatok analízise. Tehát erre mondják angolul egy disruptive change, tehát fejrefordítja a tudomány folyamatát. Ezek után másképp történik, és az analízis és az adatok felvétele, ez két különböző módon történik. Ugyanezt látjuk a SEM-ben, ugyanezt látjuk a genome projekteknél. Tehát ez a tudomány minden területén most több-kevesebb késéssel ez a folyamat végig játszódik. De nem csak a tudományban. A világ szervereinek 20%-át 5 cég tulajdonában van. Google, jelenleg a Google Maps 450 ezer komputeren fut egyszerre, 450 ezer szerveren. Ez a Google komputer szobája. Tehát egy Oregonban épült egy folyóra. Tehát ők ugyanebben a problémában, ugyanezzel a problémával küzdködnek, hogy ma az egész, ma már a körül forog, hogy ki tud az adatokhoz gyorsabban hozzáférni. Mert annyi adat van, hogyha nem tudjuk az adatokat a CPU-hoz eljuttatni, a processzorokhoz eljuttatni, akkor hiába vannak gyors processzoraink. Tehát kinek vannak gyorsabb diszkjei és nagyobb diszkjei. Másik az, hogy ne építsünk monster komputereket, hanem fogjunk sok kis komputert és abból építsünk egy olyan rendszert, ami skálázik. Harmadik az, hogy mind az adatok, mind pedig a komputerek sokkal-sokkal gyorsabban növekednek, mint a hálózatok sebessége. Tehát lényegében nekem az egyetemi hálózati hozzáférésem nem sokkal gyorsabb, mint az otthoni jelenleg. Pedig elég jó helyen ülünk. És tehát ebben a világban nem működik az, hogy összegyűjtöm az adatokat az interneten, és elhozom a saját komputeremre, és ott analizálom, hanem az analízisünket kell odavinni, ahol az adat van. Tehát ha hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. És a 20 kérdésről nem akarok beszélni, hanem ami még nagyon érdekes, a Jim azt mondja, hogy amikor a világ ilyen gyorsan változik, tehát a számítástechnika ilyen gyorsan változik, ne építsünk monstre nagy rendszereket, ami felülről megtervezünk 3 év alatt, hogy milyen legyen az adatfeldolgozó rendszer, akkor még 3 év alatt megépítjük, bekapcsoljuk, körülnézünk, és közben már az operációs rendszer nem is működik, teljesen más világban vagyunk. Tehát egy olyat kell építeni, ami holnap már működik, vagy egy év múlva működik, és minden évben adaptálni tudjuk. Mert a külső világ és a környezet annyira gyorsan változik. És akkor innen jött az virtuális observatórium ötlete. Tehát igazából a legtöbb adat jelenleg elérhető az interneten. Hogy azt is mondhatjuk, hogy az internet a világ legjobb távcsőve. Látja az egész eget, látja az egész elektromágneses spektrumot, olyan érzékeny, mint a legjobb távcső volt 2 évvel ezelőtt, mert körülbelül 2 év, ameddig ezek az adatok azért végül is a felszínre kerülnek a processzálás után, mindig elérhető, az atmoszféra mindig átlátszó, okos a távcső, mert összekapcsolja az objektumokat, a képeket és már a róluk szóló cikkeket is. Tehát meg tudom nézni, hogy ki írt már cikket erről, hogyha éppen ezt keresem. És kiderül, hogy a szoftver a fő költség, mert nem lehet minden egyes új projektre az elejétől kezdve újraírni az összes szoftvert, hogyha ilyen 1 millió sorokat kell írni. És akkor a Jimmel írtunk erről egy cikket, aminek az volt a címe, hogy The Worldwide Telescope, a Science-ben. Ez valamikor 2001-ben. Hogy olyat, tehát ezt leírtuk, hogy szerintünk ilyen lesz a világ rövidesen. És akkor az NSF-től kaptunk a végén 10 millió dollárt, hogy próbáljunk meg egy kísérleti projektet felépíteni, egy ilyen frameworkot, amiben végül is az összes NASA adatcentrum becsatlakozott, az összes observatórium Amerikában, összesen vagy 20 intézmény. Ma már ez áll lenne, gyorsan gépeltem az éközeteket. Tehát 15 országban van virtuális observatórium, köztem Magyarország is, és ezeknek van egy egyesülete, az International Virtual Observatory Alliance, ami ezeket a szabványokat próbálja megállapítani, hogy a német rendszer beszéljen az amerikaival és a franciával és az angollal, hogy egymás közt cseréljünk adatokat. De ebben az a gyönyörű, hogy például Magyarországon soha nem lesz 10 méteres távcsöve. Valószínűleg még részese nagyon egy nagy távcsőnek. Viszont, hogyha ehhez csatlakozunk, akkor egyszerűen bárki Magyarországon hozzáférhet ugyanazokhoz az adatokhoz, mintha valaki a Caltech-en ül, akár a 10 méteres távcső tövében. 2006-2007. január 28-án Jim Gray eltűnt a tenderen. Tehát vitorlázott egy maga, volt egy vitorlása, és San Francisco öbölből kiment egy napfényes délután, amikor semmi szél nem volt, és egyszerűen estére nyoma veszett. Tehát valami az egész tengeri mentés történetében egyedülálló dolog kezdődött. A Coast Guard nem tudom hány százezer nézetmérföldet végignézett. A Google és Microsoftnak vannak műholdjai, amik a Földet állandóan fényképezik, azoknak megváltoztatták a pályáját, hogy ezt a vitorlást keressék. És akkor néhány nap múltán, ahogy hozzá lehetett férni ezekhez a képekhez, a Jim barátai szerveztek egy öntevékeny csoportot, akik, tehát úgy órák alatt szerveződött az egész, hogy hogyan lehetne ezeken a képeken keresni, hogy hátha meglátjuk a vitorlást valahol. Tehát, hogy kisodródott a tengerre. És akkor, hogy volt hétfőn, mert vasárnap éjjel tűnt el a Jim, és péntek délutánra kaptuk meg az első fényképeket, és akkor a Tamás fiammal akkor egész éjszaka fennmaradtunk, és akkor gyorsan írtunk egy kódot, ami reprocesszálta az imidzseket, mert az ilyen satellite imidzsek óriási nagyok. És ezt szétszettük ilyen 800x800 pixeles darabokra, és akkor azt átküldtük az Amazonnak. Az Amazonnak volt egy olyan interfésze, hogy az emberek bejelentkezhettek, és akkor szemre egymás után ráklikkeltek, és szemben megnézték, hogy az imidzsen van-e hajónak a képe, és ha van, akkor megnyomtak egy gombot, ha nincs egy másikat. És így körülbelül néhány nap alatt több millió ilyen csempét vagy ilyen tájt néztünk végig. Sajnos semmi eredménye nem lett a keresésnek, tehát ő azóta sem került meg. De ez az egész egyébként a Wired magazin egy óriási, tehát egy nagyon nagy leírta ennek az egész keresésnek a történetét. És ez egy csomó új érdekes dologhoz vezetett. Tehát ahogy az emberek elkezdték szemre keresni, és egy néhány nap alatt 100 000 ember jelentkezett ebben, akkor rájöttünk, hogy ez egy érdekes, mi lenne, hogyha megpróbálnánk Science-t is ilyen módon csinálni. És akkor átírtuk ezt a szoftvert, ebből lett a Galaxy, az úgynevezett Galaxy Zoo. És akkor fogtuk a SkyServer-t, és ebből kiszedtünk 1 millió Galaxy image-et, és írtunk egy ilyen interfészt. Pontosabban ez még az hozzátartozik, van egy gitáros, Brian May, aki a Queen-ben gitározik. Ő egy évre volt a PhD-től, a doktorátusától, amikor a Queen a felszínre tört, és akkor abba hagyta. És most 60 éves korában lerakta a PhD-jét, írt egy népszerű könyvet asztrofizikai kozmológiáról, azt hiszem magyarul is kiadták. És akkor az a srác, aki ennek a könyvnek a vizuális dolgait szervezte, és a Brian May websájtját csinálta, akkor ő beszállt, és ő építette a Galaxy Zoo websájtot. És akkor a Brian és egy oxfordi srác, a Chris Lintott, van egy tévéprogram Angliában, a Sky at Night, ami azt hiszem két hetente hétfő esténként egy órás ilyen népszerű csillagászati műsort ad. És akkor ők bejelentették, hogy elindul ez a projekt, a Galaxy Zoo, és lehet jelentkezni. A szerverek a Hopkinson voltak, ráállítottunk három szervert. Ez hétfő este volt a BBC műsor, kedd utánra a biztosítékot kiverték a szerverek. Tehát egyszerűen akkora forgalom volt, a CPU-k olyan teljesítménnyel mentek, hogy pont a határán volt a biztosíték, és akkor kiverte. Szerencsére volt egy néhány doboz, vagy pár új szerver, és akkor aznap éjszaka beállítottuk az új szervereket, és másnapra már rendesen ment. Jelenleg 200 ezer ember vett ebben részt, és 40 millió galaxis klasszifikációt csináltak. Sokan fújnak erre, hogy ezek amatőrök és nem tudják, hogy mit csinálnak, de próbáljátok ki, galaxizu.org. Az az érdekes, összehasonlítottuk, tehát írtunk erről egy cikket, és miután tehát az ilyen nyilvánvalóan hülyeségek, tehát van, aki csak össze-vissza klikkel, ha azokat leszedjük, a visszamaradt adatoknak ugyanolyan minősége, mint a profi csillagászok által. Tehát körülbelül 5000 galaxis a világ legjobb klasszifikálóival megcsináltattunk, megkértük, és utána összehasonlítottuk, és semmivel sem rosszabb, amit a nyilvánosság csinált, mint a profi csillagászok. És körülbelül egy év után, tehát kialakultak, volt, aki verseket írt, szonetteket írt a Galaxy Zoo-ról, az Economist úgy hívta ezt a fenomenot, hogy the Zoo-ites. És elindultak a blogok, tehát emberek elkezdtek írni, hogy mit látnak, miért látják, versenyeztek az emberek, hogy ki talál szebb Galaxy Image-eket és miért szép. És egy holland középiskolás tanárnő, egy fizika tanár, játszott a szájtal, és akkor azt látta, hogy az egyik galaxis mellett van egy kicsi kék folt. Nagyon, ez sokkal kisebb, mint ezen a képen. Hannibal Arkennek hívták. És akkor írt egy blogot, a Sloan Software ezt úgy klasszifikált, hogy ez egy távcsőhiba, tehát egy szórt fény a távcsőben belül. Tehát az egész eldobtuk, sose nézett rá senki. És a Hanni leírta, hogy szerint ez nem úgy néz ki, mint egy távcsőhiba, és nem úgy néz ki, mint a szórt fény, érdemes lenne megnézni, tehát szerint itt valami igazi. A Chris egy barátja karácsony estén ott volt fönn a La Palmai angol teleszkópon, az Isaac Newton teleszkópon, és éppen akkor leálltak, nem csináltak semmit. Chris fölhívta, hogy hát itt van az az érdekes objektum, miért nem nézed meg? És akkor abban az üres időben ráállították ezt az objektumot. Kiderült, hogy az történt, hogy valami hihetetlen éles emissziós vonalai voltak ennek az objektumnak, amilyen csak egy van az egész univerzumban eddig, de pont olyan volt, hogy a két Sloan szűrő közötti frekvencián volt, tehát a Sloan egyszerűen nem látta. És amikor az Isaac Newton teleszkóppal megnéztük, itt egy ilyen gyűrű alakú képződményt láttunk, ami borzasztó éles keskeny frekvenciatartományba jött ki. Azóta kaptunk Hubble Space Telescope időt, VLBN, tehát ami a kontaktban is az a rádiótávcső elé, és egy ultravibolya műhold, ez mind megfigyeli most ezt az objektumot, és a lány az egyik első szerző lesz mindezeken a cikkeken. Tehát ez az első eset arra, hogy valaki az interneten keresztül egy óriási felfedezést csinál, és biztos, hogy nem az utolsó. Tehát ez körülbelül egy év kellett hozzá, hogy ez egy ilyen történjen. Teljesen új módja nyílt meg így a tudománynak. A Jim emlékére a Microsoft eldöntötte, hogy megépítik a World Wide Telescope-ot. És a Curtis, aki a SkyServer-en segített, tehát aki tényleg egy igazi művész és egy profi, beszervezte Jonathan Fait, aki pedig az összes ilyen planetárium programot lényegében, ami komerciálisan kapható, azokat ő írta a szabad idejében, és végre akkor a Microsoftnál is azon dolgozhatott. Egyébként egy játékokat írt, tehát videójátékokat írt, tehát egy abszolút első osztályú grafikus programozó, és körülbelül ketten egy év munkával megépítették a World Wide Telescope-ot, ami szerintem messze a legjobb interfész. Tehát ez egyszerűen nem programozó, amit programozók írtak, hanem ez egyszerűen, minthogyha tényleg valamilyen művészeti alkotás lenne olyan. És akkor mindenféle virtuális túrákat lehet benne, gyerekek leírják az élményeiket, és akkor végigrepülhetsz velük, és akkor narráció van. Akkor három dimenzióban, két volt tanítványom, írta meg éppen a SDSS-be, lehet most már rakni három dimenzióban, a Sloan galaxisok között lehet térben repülni, ez két hete nyílt meg. És a Google is csinált egy hasonló terméket, ennél pedig nálam ott hoztak úgy szintén. Tehát a tanítványaim most itt azt értük el, hogy azzal, hogy ezek az adatok mind szabadon hozzáférhetők, az összes adat a World Wide Telescope-ba és a Google Sky-n, a Virtuális Obszervatóriumon és ezeken a web szerviszeken keresztül jönnek szabadon. És elértük azt, hogy a csillagászokban most a Google és a Microsoft egymással versenyez, hogy ki tud jobb interfészt csinálni a nagy közönség és a gimnazisták számára ezekhez az adatokhoz. Úgyhogy, tehát ez egy csodálatos világ, úgyhogy ez nagyon ritkán fordul elő ember életében, hogy ilyen történjen, hogy a világ két legnagyobb vállalata, vagy cége együtt próbál lényegében egymással versenyezve valami nagyon érdekeset és gyönyörűt csinálni. Nagyon sok magyar hozzájárulás volt ehhez, tehát ők mind az ELT-n, akik hosszú időt töltöttek Baltimore-ban, és ez egy William Gibson idézet, nem is vállalkozom, hogy lefordítsam, ő egy science fiction író, egy kanadai. Úgyhogy igazából, tehát valahogy a... Szerintem elértünk arra pontra, hogy már látszik, hogy milyen lesz a jövő, tehát már úgy kis réseken látszik, hogy milyen lesz a jövő tudománya. És valahogy ez egy iszonyú izgalmas és nagyon intenz 17-20 év volt, de úgy érzem, hogy tényleg sikerült valami olyat létrehozni ez alatt, ami a ti életetekben már, tehát valahogy ilyen módon tudtok hozzáférni a tudományos adatokhoz, és lehet, hogy a következő nagy felfedezést valaki szobában fogja találni. Köszönöm szépen, és itt a gépeken, mindezek, amikről beszéltem, azok mind itt futnak ezeken a gépeken, úgyhogy azt szeretném, hogy a idő többi részében, akkor gyertek ide ki, és akkor egy kicsit lehet szabadon játszani, kérdezetek. Hát szerettem volna inkább először ezt a történetet elmesélni.
Köszönjük szépen az előadást. Akinek kérdése van, kérdezik, tegyek meg a mikrofon tévelem. Lehet nyugodtan kérdezni. A fiatalság körében egy CD-vel is jutalmazzuk a bátorságot. Hadd tegyek egy felmérést, kérem tegye fel a kezét az, aki szokott távcsővel az élén nézelődni. Nem fogom megszámolni, de minden esetben meg lehet állapítani, hogy jelentőség százalékban vannak, akik érdeklődnek. Gondolom, hogy azoknak ez a lehetőség szintén nagyon érdekes lehet. Kérdező,
bocsánat, nagyon apró kérdést. Amikor 3 billió pixelről beszéltél, azt magyarul értetted, vagy amerikaiul értetted?
Amerikai.
Tehát
1000 millió.
Tehát 3 milliárd akkor.
Igen, 3 milliárd.
Oké, jó. Kicsit sokkal több a millió kérdés.
Tehát 13. millió.
Tessék, van még egy kérdezőnk?
Látható objektív feltérképezéséből, ti tömeg sűrűségeket számoltatok az adatokat. Számomra az volt a meglepő, hogy ez a kritikus tömeghez viszonyított sűrűség, ez egyezett azzal, ami a szupernova mérésekből, illetve a mikrohullámú mérésekből kiadott. Ez meglepő azért, mert itt csak a látható objektumok sűrűségét mértették, ez nem ugyanaz, mint a tömegsűrűség. Ez még alapon magyarázott, hogy ez ilyen szépen egész.
Tehát az van, hogy a kettő között van egy arányossági tényező, az úgynevezett bias faktor. És akkor azt, tehát ezt azért figyelembe vettük. És tehát az az eszme, hogy nagyon nagy távolságokon a kettő, az eloszlások alakja ugyanaz, de az amplitúdója nem. Tehát effektíven a fény az nem teljesen követi a sötét anyagot, de mondjuk az különböző analíziseknél ezt megpróbáltuk korrigálni. Tehát ez nem egyszerűen csak egy paraméter függvénye, hanem ez sok paraméteres, és emiatt ebből meg tudtuk oldani ezt explicit módon, hogy mi ez az arányossági tényező, hogy mi a látható anyag és a sötét anyag aránya. Tehát hogy ez nem egy szabad paraméter, és ezt egy korrekciós faktorral vettük figyelembe. De volt elég más paraméter abban, hogy akkor ezt egyértelműen meg tudtuk mérni.
Úgyhogy. Akkor azt hiszem megtehetjük azt, hogy akinek kedve van idejönni, már is jöhet ide ki, de ha még valaki jelentkezik, általánosabb kérdést feltenni, akkor arra is megadjuk a lehetőséget, de az első jelentkezők már oda választhatnak a számítógépet.
Kis kollégazgató vagyok, és tényleg lenyűgöző ez a világ. Inkább azt szeretném kérdezni, mint egy kicsit művészembert is, hogy miközben csodálatos ez a virtuális világ, mi nem látsz olyan beszélt, hogy az igazi eltűnik, nem tudom, mikor néztél utána a távcsőbe. És valahogy egy kicsit olyan érzésem van, hogy ez a virtuális világ talán kicsit helyettesítést tesz, miközben hát valahogy olyasmit teszem, olyan lesz, mint a virtuális szex, hogy valamit jelent, de talán nem is az igazi. Tehát én nem látom, hogy ilyen beszélt ez az egyik dolog.
Ez, hogy olyan az ember szereti, nem szereti. Ugyanis az van, hogy tehát én nagyon régóta nem néztem távcsővel, mondjuk utána a fizikai épületetén van egy kis távcső, de nagy távcsövekben a napságban nem nézünk bele. Tehát az mindegyikön elektronikus detektorok vannak, sőt a legtöbb távcső, a nagy távcsövek azok olyan magasan vannak, hogy már a megfigyelők föl sem mennek a távcsőhöz, tehát Hawaiiban a Keck teleszkóp fenn van a Mauna Kea tetején, de a megfigyelők azok a vízszintjén vannak Waimeában. Tehát egyszerűen ez manapság, ahogy a távcsők egyre drágábbak, tehát több száz millió vagy egy billió dollárok, egy milliárd dollárok. Egyszerűen, tehát nagyon gyakran van, hogy Európából figyelnek meg a Chilében levő távcsöveken. Tehát ez, hogy a kézzel én oda megyek, tehát sokszor jártam kitpíten és különböző, de sehol már igazából az ember távcsőbe nem néz. Nagyon klassz volt, amikor az ember egyedül ott ül a domba, vagy egy operátorral együtt, és akkor egyedül az univerzummal, és tényleg csend van, és akkor az embert nem hívják telefonon. Tehát nagyon jól lehet fókuszálni. Ha az ember a saját épület, tehát a pincében van egy ilyen megfigyelő szobánk, ha onnan csinálok megfigyelést, akkor az ember jönnek, kopogtatnak, félbeszakítják. Tehát ez az, ami elvész legjobban. Viszont, ha az ember egymaga csinálja, akkor nagyon gyakran azért, hogy egy kicsit gyorsabban haladjon minden második kép után csinálok egy kalibrációt, vagy csinál az ember egy kalibrációt, a metodikán esetleg egy kicsit az ember ilyen sorkatokat csinál, akkor nem írja le, mert azt mondja, úgyis emlékszem rá, és akkor ugyanez az adat mások számára már használhatatlan lesz, mert nincs dokumentálva a pontos felvétel körülménye. Ha az ember távolról figyel meg, akkor a számítógépeken mindezek a folyamatok egy protokoll szerint történnek. Tehát valahogy az a világ, amikor az ember a Hubble egyedül töltött éveket a távcsőnél, vagy az ő diákjai, annak lényegében vége. Ami viszont van, rengeteg, egyre több és több az amatőr csillagász, akiknek komoly CCD kamerájuk van, és ők is most elindítottak egy nagy hálózatot, egy networköt, ahol megosztják az adataikat, és lehet, hogy ők egy idő után ilyen tranziensek felvételében például egy teljesen kompetitív dolgot tudnak létrehozni. Tehát a nagy távcsöveknél szerintem ez az elidegenedéshez megtörténik.
Nagy távcsöveknél egyértelmű, az amatőrnek eltűnik a távcsöveknél?
Nem. Tehát például a World Wide Telescope-ba be van építve a Telescope Control, tehát ahova az égen a virtuális távcsövet viszed, ha bedugod a soros portba a Celestront vagy valami, akkor az magától odafordul, és akkor csak megnyomsz egy gombot, és már készül a saját képen, ami abban a kontextusban látod, hogy hol van. Azonnal van egy site, az astrometry.net, ami egy Flickr-en Flickr, van egy Flickr page-ük, ha arra feltöltöd ezt a fotót, az akkor azonnal megcsinálja az astrometria és a fotometriai kalibrációját, és visszakapod a kézprocesszált képeidet. Úgyhogy, tehát úgy mondjam, elidegenedés ugyan, de az összes piszkos munkát most már a kompjúterek végzik, és a csillagászok igazából a gondolkodással töltetik az idejét.
Van egy kérdése valakinek? Tessék.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a feketén kak tér idő és fényhajtási hatását beleszámolják-e a az alapállásokban szereplő.
Nem, tehát ott a nyers megfigyelések vannak, és akkor amikor ezeket analizálják, akkor ezeket figyelembe kell venni. Tehát például a Hubble adatbázisában ott van egy csomó ilyen arc, tehát ilyen gravitációs lencse, ami ugye nem fekete lyukakon, hanem ilyen nagy galaxisokon vagy galaxis halmazokon hajlik el, de ebből egy komoly ipar van. Tehát.
Ez egy azon kis CD. Tessék, kérdés van, nem? Gyorsan, tessék.
Hogyha az infrahangtól az ultrahangig megyünk, akkor a frekvencia az nagyon széles skálán mehet.
Aha.
És most fölfelé nem megyünk, tehát az ultrahang felé, mert sokkal nagyobb is van, mint amit tudunk csinálni. Tehát gondolatkísérletben vagy a természetben. De hogyha megyünk a infrahang felé, akkor mi az a hullámhoz korlát, ami mondjuk a fél univerzumot egyszer átfogja? Van erre valami adat?
Tehát lényegében amit látunk, az univerzum alapharmonikusa, tehát amit ebben láttunk, amikor az univerzum 300 ezer éves volt, de ez volt az utolsó pillanat, amikor még egy hanghullám létezhetett, mert akkor még, akkor még volt egy szabad elektrongáz, tehát most hogy jargonnal beszéljek, tehát azután, ahogy az elektronok rekombinálódtak, a nyomás megszűnt. A semleges hidrogénatomoknál már nem volt szabad elektronok, amik közvetítsék a nyomást. Tehát akkor ettől fagyott ki a fluktuáció. Tehát egyszerűen olyan, mintha egy kapcsolóval kikapcsoltuk volna a nyomást. És akkor ebben a pillanatban megszűntek hanghullámok lenni, hanem akkor sűrűséghullámok maradtak, de már nem hanghullámok, mert ugye a hanghullámnak az a lényege, hogy ahogy a gravitáció megpróbálja összehúzni, a nyomás gradienstől visszapattan. És amikor nincs nyomás, akkor nincs nyomás gradiense, tehát a gravitáció akkor szabadon elrohan.
Az előadónk ideje korlátos, ezért most arra fordítjuk a időt, hogy akik itt akarnak kérdezni a program kapcsán, a számítógépeknél, azok tudjanak kérdezni. Úgyhogy köszönöm szépen, és itt folytatnak a diszkuszió a számítógépeknél.
Ezt már csak én hozta valamelyik másik, tehát valamelyik a kettőből biztos kihozta ezt az állat.
Néhány 10 milliárd és esetleg
és a másik, 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 a más